Itt vagyunk Radnabórbereken, a Suzi panzióban, ahol Reményik Sándornak a nyaralója is volt, itt ezen az udvaron. A mini múzeum is működik, és arról majd Zsuzsa néni fog mesélni, de beszéljünk a lovas túráról. Betlendi Istvánnal beszélgetek, a Nagykalotai Lovarda tulajdonosával és vezetőjével, és ezeknek a csodálatos lovas túráknak a szervezőjével. Most a radnai havasokba szerveztél túrát, hát ez egy kemény túra volt. Mit lehetne elmondani először is az útvonalról? Hogyan állítottátok össze, és egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy éppen a radnai havasok legyenek az úti cél?
Hát az ötlet Tóni barátomtól származik. Ő, mikor márciusban együtt lovagoltunk Valkó-Kelecel környékén, akkor felvetette, hogy partner volnák hozzá, hogy eljöjjünk a lovainkkal, ők hozzák a lószállítókat otthonról, és jöjjünk el a radnai havasokba egészen Borberekig, és akkor innen tervezzünk egy túraútvonalat, és azt tegyük meg aztán.
És külön fejezet a lovak szállítása, tehát ez se könnyű dolog, itt Radnabórbereken mindenki kiállt és filmezett minket, ahogy, és titeket, ahogy tettétek fel a lovakat, meg szedtétek le a lószállítóról. Erről mit kell tudni, vagy ennek mi a nehézsége?
Hát mindenhez érteni kell. Tehát én is tartottam attól, hogy sok időt fog felvenni, amíg feltesszük a lovainkat a szállítókra, de ugyanakkor bíztam a Tóni és Sanyi barátom hozzáértésében, akik amúgy állatorvosok, és meglepően könnyen olyan lovakat, akik sosem voltak futóban, és 10 évnél idősebb lovak, könnyedén fel tudtuk tenni minden durváskodás nélkül a futóban.
Tehát ez az izgalom is lezajlott, és akkor megérkeztünk ide Radnabórberekre, ahol a kedves vendéglátónk fogadott, és másnap indult az első túra. Na, az első útvonalról mit mondanál el? Emlékszel még, mert azóta sok idő eltelt?
És az első útvonal a lényeg az, hogy megérkeztünk valamikor este 10-11 óra között, és azon vettük észre magunkat, hogy nincs egy megfelelő legelő biztosítva a lovaknak, mert a házigazda nem is igazán tudta, mire számítson, ő meg nem is vette komolyan ezt a feladatot annyira, mint amennyire komoly feladat, hogy egy megfelelő legelő helyet találjunk éjszakára a lovaknak.
Aki ezt nem tudja, tehát ez nem veheti komolyan, mert nem tudja, hogy mire számítson.
És akkor rögtönöztünk, Tóni barátom még járt egy alkalommal terepjáróval itt a környéken, és akkor azt mondta, hogy ezen a fakitermelési úton rekeztünk egy szakaszt az útból, alul és fejül, és ott hagyjuk a lovakat. Körülbelül egy olyan 1 kilométerre a szálláshelyünktől találtunk egy szélesebb részt. Ott is hagytuk a lovakat, de amikor visszamentünk rá egy órára, már a kerítés felső vége ki volt szakítva, ugyanis egy órára rávittük fel a zabot a lovaknak oda arra a területre. Akkor úgy döntöttünk, hogy a lovakat béklyukkal a lábukon szabadon hagyjuk, a lefele madzagot ott hagyjuk, és hagyjuk őket legelni fölfel a hegynek, ameddig tudnak menni éjszaka. Na, és akkor az első napi túra azzal kezdődött, hogy reggel, mikor felkeltem, úgy 6:30 körül elindultam a lovak után.
Nem voltak meg?
Nem voltak azon a helyen, ahol hagytuk, de látszott a nyomuk, meg a friss lógani, hogy elvonultak körülbelül 2 kilométerrel fennebb ezen az erdészeti úton, és ott legeltek az útszélén. Tehát megtaláltuk, ez sima volt amúgy, és levettem a béklyókat róla, elindultam velük lefele, közben a többiek is kijöttek előmbe, hogy segítsenek. A bonyodalmat az okozta, hogy egy kutyákat edző,
hánhúzó
kutyákat edző ATV-s ember nem értette meg, hogy nekünk kell elegendő helyet hagyjon ahhoz, hogy a lovak elférjenek mellette, és mikor én elhaladtam az első lóval mellette, a többi ló megfordult, és Tóni barátom, akik a lovak mögött jött, már nem bírta megállítani, visszaszaladtak a zaboló helyig a lovak. Nem volt nagyon messze, de még vissza kellett menjünk néhány száz métert, akkor meggyőztük ezt az embert, hogy maradjon nyugton egy kicsit, húzódjon félre a kutyákkal, hogy tudjunk végre eljönni mellette a lovakkal, úgyhogy eléggé fel volt háborod, vagy kisajátítjuk az utat, amit eddig őt senki nem zavarta, de ezt leszámítva simán megérkeztünk a lovakkal a reggeli induláshoz, valamikor 11 órakor sikerült lóra ülni, és el is indultunk a hegynek.
Itt a szállásadónk mondta, hogy milyen sok munkával jár az is, amíg az ember elindul lóháton, tehát milyen nagy előkészülete van annak, tehát nem megy az olyan könnyen, hogy csak felülsz a lóra, és elindulsz. Most derült ki, hogy mennyi mindenre szüksége van a lónak, milyen szükségletei vannak legelőre, zabra, útra, meg az, hogy ne ijesszék meg, tehát férjen el az úton, ahogy mondtad.
Hát aki nem lovazik, az nem tudja, hogy mivel jár a lovazás, de ezeknek a nehézségeknek megvan az előnye is, mert azért, ha egy nap felmászol 1000 méter szintkülönbséget a te lábaddal, nem ugyanaz, mint ha ló felvinne téged, és nem mindegy az, hogy van egy hátizsák a hátadon, vagy ott van két nyeregtáska a lovon, és az első kabátodat is a ló cipeli, nem te. Úgyhogy ez egy nagy könnyebbség, és ennek következtében sokkal gyorsabban haladsz.
Itt vagyunk Radna Borbereken, ez volt a lovastúra főszállás helye, vagy innen indul tulajdonképpen a lovastúra, itt volt a bázis. Berec Istvánnal beszélgetek, aki Magyarországról érkezett erre a túrára, és lovasember, van egy olyan pólója is, polárja, hogy lófő lovascsapat székelylovas.ro, ez mit jelent?
Hát ők egy ilyen lovas egyesület, aki egyesületbe tömörülve ezt a nevet vette föl.
De nem hozzájuk tartozol?
Nem. Csak voltam már náluk lovagolni, ők szintén nálunk, és ajándékba kaptam ezt.
Mióta foglalkozol lovakkal?
86-ban vettem az első lovat, azóta folyamatosan vannak.
Tehát akkor annak már lassan 32 éve?
Igen.
Tehát akkor ez a szenvedély már nagyon régen beitatódott a lelkedbe. Milyennek tűnt ez a túra most? Voltál már hasonlón?
Hasonló volt a Nyugati Kárpátokban az Istvánnal szintén, de az is szép volt, közel 2000 méteren voltunk ott is, de ez gyönyörű volt.
Mit mondanál el az útvonalakról, tehát milyen volt a terep?
Hát elég kemény volt, én úgy gondolom, mint amit gondolom te is alátámasztol, de szép volt. Kicsit veszélyes volt a sziklák miatt, úgy gondolom, főleg a lovaknak.
Féltetted a lovakat?
Igen.
Most magadról beszélj egy kicsit, hogy hány lovat tartasz, és úgy értettem, hogy sportolsz is, hogy benne vagy egy ilyen sportágazatban.
Fogatot hajtunk, ez a C-kategóriás fogathajtásba veszek részt, ami most vasárnap is lesz, Heves megyébe Besenyőtelken, így, hogyha holnap hazaérünk, akkor oda is tudok nyugodtan menni, meg készíteni lovakat nem tudtam, de volt, aki meg mozgassa helyettem. Egyébként 15 darabot tartok otthon.
És melyik a kedvenced?
Mind.
Vagy van olyan? Mind.
Mind kedvencem.
De mindegyiken szoktál lovagolni? Vagy
vagy kocsizva, vagy lovagolva vannak, de van, ami csak kocsizva van, de van olyan, ami lovagolva is, meg kocsizva is.
Itt este nagyon sok sztori előkerült, és mesélted, hogy milyen veszélyes helyzetek vannak a kocsizás közben is.
Hát adódnak ott is természetesen ugyanúgy, mint a nyerekben.
Tudnál említeni valamit? Abból, hát, amit ilyen meséltél?
Borulásból volt részem, háromszor sikerült elborulni. Lovak már többször ragadtak el, de még mindig sikerült megállni, vagy borulva, vagy a lábukon, de még mindig megálltunk.
Mit ajánlanál azoknak, akik ki szeretnének próbálni egy ilyen túrát, vagy egy hasonlót, vagy egy enyhébbet?
Hát készüljenek egy kicsit azért többet, többet lovagoljanak, ne két órás lovas tapasztalat után induljanak el egy ilyen túrának, úgy gondolom.
Köszönöm szépen, és még várunk vissza ide Erdélybe.
Köszönöm, szívesen jövök.
Csak még annyit, hogy milyennek tűnnek itt az erdélyi hegyek, a radnai havasok. Gyönyörű. Voltál gyönyörű már erre
felé? Erre nem, soha nem. Gyönyörű.
Van olyan, mint az Alpok?
Szinte ugyanaz. Nekem ugyanaz. Azt az élmény nyújtja.
Mi tetszett a legjobban? Melyik helyszín?
Hát fönt ott az Inőkő magassága, úgy gondolom az volt a legszebb, ott mindent beláttunk. Szép volt az idő, tiszta volt az idő.
S a tavat.
Jól látható, tavat.
Berec Istvánt hallottuk. Szintén a lovastúra résztvevője Marton Adorján, honnan érkeztél?
Egerből jöttem.
Milyennek találtad ezt a túrát?
Hát ez nagyon érdekes volt, mert már többször voltam itt kint Kalotán, az Istvánnál, és ha összehasonlítjuk a két terepet egymással, akkor az nagyon-nagyon különböző, ez egy nagyon nehéz terep, és a lovaknak is nagyon nehéz, és a lovasoknak is egy nagyon nehéz terep. Nagyon sok a meredek kaptató benne, és a meredek ereszkedő benne, ami nagyon igénybe vesz bennünket, viszont gyönyörű szép a kilátás, és nagyon szép a táj.
Melyik helyszín tetszett a legjobban itt a radnai havasokban? Most hirtelen, ha meg kell mondani, mi jut eszedbe?
Amikor most fönn voltunk ott a Copacabánán, az egy nagyon szép hely, de maga a szállás nyilván az egy egyszerűbb dolog volt, ez egy menedékházban laktunk, igen. Így van. De ezzel együtt is maga a feeling az megkapó volt, azt nagyon szerettük. Jó volt. És hát egyébként alatta meg van egy nagy sícentrum, úgyhogy akinek az a vágya, hogy oda kerüljön, de más körülmények közé, akkor azt nyugodtan választhatja azt a részt is.
Tehát akkor az ott új Radna fölött.
Igen, igen. Én nem vagyok itt a nevekben nagyon otthon, úgyhogy igazából én csak mentem a sorba, és tátottam a számot, megnéztem a szememmel ennyi.
Magadról mondj egy pár szót, hogy mióta lovazol, és hogy szeretted meg a lovakat?
Hát én nagyon régóta lovazom, már legalább 40 éve. Régóta vannak lovaim is. A nyilván más körülmények között, mint ami itt van, mert ez is egy nagy szerelem, ez a túrázás, de hát igazából az elején versenyeztünk, és ilyen típusú lovakkal lovagoltunk, aztán az egyik barátom az egyszer elcsalt engem egy ilyen hétvégi túrára, és onnét kezdve a hétvégén azok nagyjából erről szóltak, meg hát nyilván minden másról is, és hát azóta azért túrázgatunk elég sokat, én otthon inkább sportlovas vagyok, tehát sportszerűen lovagolok.
Milyen sport tulajdonképpen?
Hát idomítás van, kocsikázás és egyebek, tehát mindenféle ilyesmi, amit tudunk művelni. Most már nyilván nem versenyszerűen, hanem hobbi szinten, de ugratgatunk is. Hát mindent, ami úgy jó. Annak idején dílovagoltunk. Én, a gyerekeim, meg a környezetemben még nagyon sokan.
Magyarországon a lovas kultúra nagyon erős, tehát az most kezd itt nálunk is meghonosodni, vagy elterjedni inkább, vagy hogyan látod ezt?
Igen, én úgy látom, hogy az a része az Magyarországon erősebb, viszont itt még a régi lovas nemzedék és a régi lovak azok még itt megvannak, és valószínűleg én úgy látom, hogy itt a fejlődés lehetőség az mindenképpen megvan. Tehát itt a gyökerek azok jók.
A térképen bejelöltétek a túravonalakat, és akkor ott az indulás előtt ott mindenki megnézte, tanulmányozta. Tehát csak készültetek elméletileg is erre a túrára.
Én nem részemről, de a Tóni barátom, igen, az mindenképpen, tehát ők azok, akik szervezik ezt az egész dolgot, és nekik az egészen a fejükben van itt az összes útvonal, meg minden egyéb, ők nagyon felkészültek. Föltöltik a telefonjuk, a GPS-re a térképeket, úgyhogy attól annyira nem nagyon félünk, hogy eltéved, de mindig sikerül nyilván, tehát soha nem érünk oda-oda, amikor akarunk és oda-hova akarunk, de valahogy mindig összejönnek ezek a dolgok a végén.
Mikor jössz legközelebb Erdélybe és lovazni?
Hát most, amikor itt még 10 órakor odakint a ködbe bukláztunk, akkor megfogadtam, hogy soha többet, de
ahogy
hazaérek, valószínűleg jövőre megint csak eljövök. El akarom hozni a lányomat is, mert őt is érdekli ez a dolog, úgyhogy vele még egyszer biztos eljövünk ide.
Marton Nadorjánt hallottuk. A hegyen az ember mindig esőre számít, de most nagyon jó 3-4 napot fogtunk ki, tehát majdnem szinte nem volt eső, csak éjszaka.
Hát én ezt nem mondanám, hogy szinte nem volt eső. Az elsős napot kihagytad, de nem gond az eső a hegyekbe. Tehát ha az ember megfelelően fel van szerelve esőkabáttal, nadrággal, ami védi az esőtől, a lábbelie olyan, hogy kibír egy huzamosabb esőt, nem ázik be a bőr rajta, akkor egészen komfortosan tud lovagolni esőbe is a hegyekbe.
És a lovat nem zavarja az eső?
A lónak sokkal nehezebb szikrázó napsütésbe haladni, mint egy szemerkélő esőben. Tehát neki a hűvös levegő kellemesebb, jobban érzi magát, mint a nagy melegben.
Tehát akkor vegyük sorba az első napot, az első kalandos napot.
Hát az első nap az úgy kezdődött, hogy nem tudtuk, hogy mire fogunk számítani, mit találunk magunk előtt. Mi az útvonalat megterveztük előre, többször hánytuk, vettük, hogy hogy csináljuk.
Még térképet is kinyomtattunk.
Saját útvonallal berajzolt térképet készítettünk, aki elkészítette ezt nekünk, feltette telefonra is, GPS-ről tudtuk követni, hogy hol vagyunk, rajzolta nekünk az útvonalat. De mindezek mellett nem voltunk tisztában, hogy pontosan hol, mivel találkozunk. Tehát csak mások elbeszélései következtethettünk, hogy mire számíthatunk. Tehát telefonra feltettük a térképet, és követhettük, hogy merre járunk GPS-ről. Az egyik szempont volt az útvonal tervezésnél, hogy ne kelljen hirtelen nagyon sokat fellemenni. Uh-huh. Ez valamennyire sikerült is megvalósítani gyakorlatba is, mert olyan meglepetések értek útközbe, mikor azt hittük, hogy na, itt már sima köves út vezet a következő szálláshelyünkre. Felébredtünk, hogy hiányzik egy 4-5 kilométer az útból, nem létezik már, és akkor egészen...
Pedig rajta van a Google térképen szerepe.
Úgy döntöttünk, hogy akkor egy egészen más szálláshelyt választunk, ahol nem számítottak ránk, ami körülbelül egy olyan 15 kilométerre volt, vagy 20, mennyi volt a kettő között? Talán 20 kilométer volt az a szálláshely között, ahol meg szerettünk volna szállni, és akkor úgy döntöttünk, hogy ennek ellenére azt célozzuk meg, mert már fél hét volt, ilyenkor már az ember nem szabad kockáztasson, ha bár bennünk volt az ördög, hogy mégis megpróbálnánk eljutni az eredeti célponthoz. Rövidebb tanakodás után mégis eldöntöttük, hogy a Radnai hágót válasszuk, a Diana panzia új Radna fölötti panzió helyett, és akkor elindultunk a Radnai hágóra, ami körülbelül egy olyan, abban a pillanatban még volt előttünk egy 8-9 kilométer a Radnai hágóig. Mire beesteltünk, elértük a falu közelébe levő esztenát, ahol kijött egy nagyon szolgálatkész gazdálkodó, aki megkérdezte tőlünk, hogy mi áradban vagyunk arra, elmondtuk, hogy mi a gondunk, ő rögtön mondta, hogy várjatok egy kicsit, megpróbálok segíteni, felhívott egy panziost a Radnai hágóról, azt mondta, hogy rendben tud fogadni, a panziós kitalált nekünk egy helyet, ahol a lovakat hagyhattuk a panzióval szembe, úgyhogy tökéletesen sikerült ez az este, hogy 10 órakor már fedél alatt voltunk, vacsoráztunk, vacsorát készített nekünk, úgyhogy azt mondhatjuk, hogy marha nagy szerencsénk volt.
Mi a véleményed a zergeösvényről?
A zergeösvényt az ember akkor látja, hogy zergeösvény, mikor rajta van, és mi azt tudjuk a lovainkról, hogy ahol én a két lábamon kész segítség nélkül végig tudok menni, a lovam is végig megy. Tehát ez már kipróbált, ezt tudjuk. Itt a legnagyobb gondom az volt, hogy hogy fogják bírni ezt a gyűrődést a lovasok. Mert azért nem mindegy, hogy szikla, olyan kavicsnak nevezte az egyik kollega, kavicsról kavicsra lép.
És nagyobb karibúhicsok voltak.
Igen, egy 100 méteres szakaszon áthaladni, közben mögötted a ló hasonlóan kavicsról kavicsra lépve halad.
És melletted a boróka fenyő.
Jó, két oldalt boróka
ahol
fenyő.
Ahol nem lehetett menni se jobbra, se igen. Balra. Csak
de szerencsésen végig tudtuk csinálni. A lovaink úgy vannak megpatkolva, hogy a kövön nem csúszik, ez egy nagy segítség ilyen hegyi terepeken, és a lovaknak a vérmérséklete olyan, hogy ha nehéz helyzetbe kerül, nem pánikol. Tehát ő bízik a lovasába, bízik a csapatba, mert együtt van, ha az első ló elmegy valahol, a többi is követi, és végigmegy ott.
Igen, és ki gondolná, hogy a patás állatok milyen jól tudnak kapaszkodni, tehát azt hinnéd, hogy csak a macskafélék, vagy a karmos állatok tudnak kapaszkodni a gerincen, vagy a hegyen felfele, és kiderült, hogy a lovak is.
A lovakat, ha füves a terep, akkor a patáik segítik ebben, de köves terepen föltétlenül szükségük van a videatüskés patkókra ahhoz, hogy ne csúszanak meg a sziklákon.
Tehát nem akármilyen patkó.
Igen.
Beszéljünk a második napról, tehát megszálltunk ott a Radnai hágóban a Lucsika néninél, aki nagyon kedves volt, és nagyon összebarátkozott a magyarországiakkal, és Tolmás segítségével kommunikált. Reggel arra ébredtünk, hogy esik az eső, és a lovaink rendben vannak, mert karámba voltak, őket nem zavarta az eső, a nyergek meg a lószerszámok a filagóriába voltak a karám közepén, tehát a házi néni, a Lucsika néni hozta a finom reggelit.
Hát azzal kezdődött a nap, hogy találgattuk, hogy meddig fog esni az eső, próbáltuk megnézni interneten, hogy mire számíthatunk. És azt hiszem rá is jöttünk, hogy körülbelül 11 óra körül eláll az eső, és úgy terveztük, akkor nem kapkodunk, hanem addig sörözgettünk, beszélgettünk, és így telt el a reggel, a délelőtt egész 11 óráig, mikor elállt az eső, már alig-alig szemerkélt, akkor mindenki startra kész volt, kimentünk, gyorsan mindenki nyergelt, nem telt el az fél óra, mindenki lovon volt, és haladtunk a következő célpont fele, ami az előző napnak lett volna a célpontja. Kaptunk a házigazdától hasznos útbaigazítást, hogy hol érdemes menni, hogy ne menjünk autók által járt utakon, ilyen fakitermelési utakon mentünk. A házigazda elmagyaráz egy adott pillanatban, ne lepődjünk meg az út, amerre kell menjünk, egy vízmosáson víz felfele, aztán egy idő után rendes úttá válik. Mi úgy gondoltuk, hogy menjünk néhány száz métert vízmosáson, de ez volt körülbelül 2 kilométer egy patak mederbe.
Jó nagy kavicsokkal.
Igen, ami után valójában egy rendes traktorút indult a hegyoldalba, ami egy adott pillanatban elfogyott, és akkor kezdtünk nézni megint a térképet, hogy mennyi van addig az útig, amit mi megcéloztunk innen, mert a házigazda gond nélkül elérjük ezen az úton keresztül az utat, amelyből hiányzott egy darab.
De mennyit változik az erdő az évek során, hogy még a helybéliek se ismerik, hogy az járható út, vagy nem járható?
Hát de járható volt az út, mert lovon, kiló háton, kiló mellett, azon a pici 200-300 méter szakaszt leszámítva simán elértük aztán a célpontot.
Igen, de én arra gondoltam, hogy akkor, amikor felmentünk azon a meredeken, és sokunk leszálltunk a lóról. És aztán mondtad, hogy jól tettem, hogy leszálltam, mert egy ugratás is volt.
Nem is az volt a gond, hogy ugratás volt, hanem volt egy rövid, ilyen egy méteres meredek lejtő lefele, hogyha nem vagy eléggé gyakorlott lovas, és nem tudsz hátradőlni rendesen a lóra, akkor előre buksz. Tehát csak ennyi volt a gond azzal az egy kicsi helyjel, de a társaság több mint fele lovon jött végig ezen a szakaszon. És akkor innen már csak menni kellett az úton tovább, mert onnan egy rendes traktorút vezetett egész a szálláshelyünkig. Ahova azt hiszem szerencsésen úgy este 8 óra körül érkeztünk meg.
Ez egy menedékház volt, amelyről csodálatos volt a kilátás. Azt mondtad, hogy a kelemen havasok is látszanak.
Hát tőlünk délre a kelemen havasok voltak, keleti irányba látszott a Suhárd-hegység.
És ez a Valea Blázné, ez magyarul?
Nem tudom neki a magyar nevét. Annyit tudok beazonosítani, hogy Új Radna fölött van, körülbelül 10 kilométerrel a radnai havasok egyik hegygerincén.
Tehát itt körülbelül olyan 1300 méter magasan
volt? A menedékháza majdnem 1300 méter magasan volt.
És ott van egy csúcs, amelyiken van egy kereszt, és az 1499, tehát legalábbis az én órám azt mutatta, hogy olyan magaslaton van, és ott van a meredek sípálya.
Igen, hát a sípálya az igazán nagyon ritkán üzemel, mert egy déli fekvési oldalra telepítették, túl alacsonyra telepítették, és itt azt mondja a menedékház tulajdonos, hogy mikor lehull a hó, két napig íznek, és utána szünet.
Igen, igen. Az is egy élmény, hogy ilyen magaslaton szállj meg, és lássad a csodálatos kilátást, nézed reggelizés közben, mert szintén jó időt fogtunk ki, és reggelinél is megcsodálhattuk a szép tájat közben, az útiterv megbeszélése közben. Még akkor is, hogyha a menedékház az egy menedékház, tehát az nem panziót, nincsenek olyan körülmények, mint egy normális panzióban, de szerintem a turista az nem válogat annyira, hogy feltétlenül luxus körülményekhez van szokva, és azt követeli meg.
Hát a hegyekben nem igazán van mindig választási lehetőség, főképp már így 1000 méter fölött. Ritka az, amikor igazán komfortos, kétcsillagos, panziós színvonalat talál az ember. De az egy nagy dolog, hogy valaki ellát minket étellel, van mosakodási lehetőség, és adott esetben, ha kell, fűtés is. Tehát gyakran előfordul nyáron is szükség van fűtésre a hegyekben, amivel lehűl a levegő.
Tehát nem volt mire panaszkodni, hiszen ha azt nézzük, hogy a Lalatóhoz, amelyet az első nap érintettünk, és jöttek a külföldi turisták, tehát cseh és lengyel turisták jöttek, és több napot táboroztak ott, tehát ők magukkal hozták a teljes ellátmányt a hátukon. Tehát akkor folytassuk a harmadik nappal, amelyet én már kihagytam, mert annyira megfájult a bokám, mivel nem vagyok hozzászokva a lovagláshoz, és lehet nem volt megfelelő a bakancsom sem, nagyon puha volt, és jobbra-balra táncolt benne a bokám. Akkor a harmadik napot meséld el nekem, hogy mi volt ott.
Hát a harmadik nap azzal kezdődött, már előző este elkezdtünk vitatkozni rajta, hogy mi legyen a célpont. Az eredeti tervünk az volt, hogy a Diana panzióból átmenjünk Borsára, ott az egyik panzióba megszállunk, és ott töltünk két éjszakát. Az eredeti úti terv felborult első nap, tehát első nap nem értük el a Diánát, csak második nap értünk el a Diana panzióba, és akkor itt a társaság azon gondolkozott, hogy eléggé fáradtak vagyunk, és eléggé kockázatos, hogy mi 20 kilométert meg tudunk úgy tenni, hogy felmenjünk 1000 métert, és utána ereszkedünk megint 1000 métert, normális időn belül, és várható volt, hogy azért délután 5 óra után elered az eső is, és elég hosszas vita és huzavona után 10 órakor úgy döntöttünk, hogy mégis visszatérünk az eredeti, a kiindulási pontba, a Suzy panzióhoz, Radna Borberegre, amihez meg kellett tegyünk több mint 16 kilométert úgy, hogy elkerültük itt is a forgalmas autóutakat.
Betlendi Istvánt halljuk, a Nagykalotai Lovarda tulajdonosát, a radnai havasokban tartott lovastúra vezetőjét. A harmadik napnál tartottunk, hogy hogy jutottatok el a Diana menedékháztól vissza a borbereki Suzy panzióhoz.
Elindultunk a Kék Kereszten, elértük a Kobosél patakmedrét, tehát 1300 méterről ereszkedtünk 800 méterre a szint magasságban, és innen egy szekérúton kimásztunk újra a Benes kapuján keresztül Benes tettőig 1587 méterre, utána újra visszaereszkedtünk a Kuracél hegyre, hegyen keresztül vezető fakitermelés úton át egészen be az Ördög kanyonba, ahonnan aztán lejöttünk a Suzy panzióhoz. Ez két magas sziklafal, közt egy traktorút, és a traktorút mellett egy zubogó patak, eléggé sebes, elég sok vízeséssel rajta.
Végül is elégedett vagy ezzel a túrával? Most már a vendégeid elmentek, kivéve engem.
Első pillanatban úgy tűnt, hogy nem tudjuk megvalósítani azt, amit terveztünk, mert első nap már felborult az eredeti úti terv. Másrészt pedig úgy érzem, hogy végül is sikerült elérni azt, amit akartunk. Lovakkal bejártuk egy kicsi részét a radnai havasoknak, ízelítőt kaptunk belőle, felmértük, mekkora kihívás nekünk, a lovaknak ez a nagy színkülönbségekkel rendelkező hegység.
Már egyszer beszélgettünk a tavaszon, szintén egy tavaszi lovastúra kapcsán, amelyen nekem is volt szerencsém részt venni az első napján, és biztos, hogy a hallgatók sokan még emlékeznek erre, de gondoltam, hogy azért még mondjál egy pár szót a lovardáról, és hogy hogyan jutottál el ide, hogy ilyen nehézségi fokozatú vagy szintű lovastúrákat szervez, mikor jött az ötlete, hogy egyáltalán lovardával foglalkozz és elvigyed a turistáidat lovagolni.
Az ötlet, hogy lovagoljak és lovakkal kiránduljak, az azért megszületett már abban a percben, mikor először lóra ültem ezelőtt 13 évvel. Akkor is kisebbeket kirándultam lóháton, néhány órát mentem lóháton, de nagyon minimális lovas tudással csináltam ezt. Miután már egy kicsit úgy gondoltam én, hogy tudok lovagolni, még közel se tudtam, akkor bevállaltam már egy ilyen pádisi túrát. Persze ott is alábecsültük a nehézségeket, és amit én úgy gondoltam, hogy egy nap alatt meg lehetett tenni, azt csak két nap alatt tudtunk megtenni a lovakkal. A többi az úgy jött majd később magától, tehát voltak barátaink, akik jártak hozzánk lovagolni, volt, aki lovat tartott nálunk, és kedve lett volna kirándulni. Akkor kitaláltunk legelőször, hogy elmenjünk. Legelőször a feleségemmel indultunk el egy ilyen kalandosabb lovastúrára, a Bélesító partjára, ahol nem érkeztünk el. Utána volt egy másik ilyen próbálkozásunk, a Gyálubotira Kerekhegyre terveztünk egy ilyen kétnapos kirándulást. Az se jött össze, mert Kerekhegy helyett Kölöcpadúrén kötöttünk ki, és csak másnap értük el a célpontot, de ezt követően azért elég nagy pontossággal be tudtuk határolni a lehetőségeinket, ereinket, az úti vonalakat elég jól megszerveztük, tehát ilyen óriási nagy csalódások később már nem értek, úgyhogy beleférünk a napi programban, van, amikor néha nagyon húzósra sikerült, de most már megtanultuk, hogy azért a hegyekbe nem érdemes napi 25 kilométernél hosszabb útvonalakat betervezni, még ha ismerjük is, akkor se nyújtózkodjunk igazán 30 fölé, mert az időjárás is lelassíthat, és nagyon sokat számít a csapat lovas tudása. Mert ugyanaz a társaság, ugyanazt az utat, nem arról beszélünk, hogy most ezekkel vágtázunk, vagy nem vágtázunk, hanem lépésbe ugyanazt a távot, van, aki meg tudja tenni 3 óra alatt, és van, aki csak 5 óra alatt is nehezen teszi meg, mert nem tud lovagolni, maradozik le a csapattól, a lován nem vezeti, nem adja a ritmust a lónak, és ezzel elassítja az egész csapatot. Hát mindig óvatosan kell tervezni, és úgy megszervezni az utakat, hogy az ember sötétedés előtt 1-2 órával terv szerint érjen oda, mert akkor van esélye, hogy sötétedés előtt odaér, és mindig kell legyen bátorság a túraszervezés közben, hogy útvonalat változtass az eredeti tervhez képest abba az esetbe, hogyha látod, hogy a csapat képtelen ezt időben megtenni.
Te hogy tájékozódsz a hegyen? Mert itt mondjuk a radnai havasokban is elég otthonosan mozogtál, ha bár még nem jártál soha itt ezen a helyszínen.
De általában, amikor felmerül a gondolat, hogy megyünk valahova túrázni, először felvetődik, hogy menjünk oda. Utána felmerül a gondolat, hogy hogy tudjuk ezt úgy megszervezni, hogy naponta a két szállás között ne legyen nagyobb a távolság egy 20-25 kilométernél. Miután ezeket a szempontokat figyelembe véve, elkezdjük tervezni az útvonalakat. Vannak térképkészítő ismerősökiktől tanácsokat kérünk, a helybeli panzió tulajdonosoktól, akiknél tervezzük, hogy megszállunk, tanácsot kérünk, és így az egészből úgy összeáll egy elképzelés, ami még mindig nem biztos, hogy megvalósítható.
Még csak annyit, hogy a csapatról mondj egy pár szót, akik most részt vettek ezen a túrán, hát 12-en voltunk összesen, és folyt az ugratás, nem csak a szószoros értelmében.
Hát ez egy összeszokott társaság. Ők, a társaság magja most jött velem 6-szorra túrázni. Tehát tudjuk, hogy ki mire képes, és ki mit vár el a másiktól. Tehát nem igazán okoztunk egymásnak komoly csalódást eddig soha. Tehát ők, amit kértek tőlem, nagyrészt sikerült teljesíteni. Én, amit elvártam tőlük, kitartás, szívóság, bírják a természeti elemek kihívásait, erőképesek voltak mindig, és azt hiszem ez nagyon meghatározó, hogy egy kirándulás jó hangulatban zajlik le, vagy vannak emberek, akik valami miatt zsémbelődnek közbe.
Sikeres lovastúrákat kívánok még neked, és még annyit árulj el, hogy van-e valami terved a jövőt, illetően egy ilyen közvetlen, nem hosszú távú terv, hanem most a közeljövőben tervezel-e valamit, vagy egyelőre csak megemészted azt, ami eddig volt?
Hát igazán ilyen nagy kihívásoknak nem akarunk nekiugrani a közeljövőbe. Egy hét múlva készülünk egy két napos túrára a Legyász a menedékházhoz.
Sok sikert és jó szórakozást!
Köszönöm szépen!
Felpakoltátok már a lovakat, indultok hazafele, itt Radnabórbereken. Kun Istvánnal beszélgetek, aki Erdélyből származik, de Magyarországon él. Tehát tulajdonképpen
még egy darabig.
Tehát te Györgyfalváról, Kolozsvár mellől mentél ki.
Így van.
Mióta lovazol?
2010 éve, 2008. Éve.
És hogyan kezdtél el, vagy mi történt?
Hogyan kezdtem el? Hát érdekes a sztori, mert egy tévét bámultam, aztán nem tudom, hogy összembizottak a lovak, és rákeresem az interneten, és találtam egyesületet, aki hagyományőrzés céljából keresett én amatőr lovasokat. És akkor végig is fölhívtam, csatlakoztam hozzájuk, megtanultak lovagolni, és akkor jártunk ilyen bemutatókat tartani, és így kezdtem el, tehát ez volt a fő dolog.
És így mentél ki Magyarországra is?
Nem, Magyarországra 2003-ban mentem ki munka miatt, leszerelés után munka miatt.
Tehát ez a hagyományőrző csoport, ez itt működött Erdélyben?
Nem, ez Budapesten, Magyarországon, Veszprém megyében, Szentgálon működött.
Jártál ki?
Jártam oda, igen.
Aha. És mit szeretsz legjobban a lovaglásban?
Mit?
Az ilyen túrákat?
Hát ezeket, igen. Aha. Nekem ez a legjobb, mert természetesen az ember jó sokáig, meg nem is tudom, hogy...
Van saját lovad is?
Most per pillanat nincs. Volt, de most nincs.
Miért mondtad, hogy nem sokáig érsz Magyarországon?
Mert tervezek visszaköltözni. Úgy gondolom, hogy itt a Magyarországon több szüksége van rá, mint ott Magyarországon.
Itt mivel akarsz foglalkozni? Hát, mert te tudom, hogy néptáncos is vagy.
Hát csak amatőr szinten táncolok, hobbi szinten táncolok. Ács tetefedő vádós az munkám kint. Szerintem meg tudnék belőle itt is élni.
Itt is szükség van szakemberekre.
Valószínű.
Sőt, hiány van belőlük.
Valószínű.
Milyen volt ez a túra? Hogyan foglalnád össze röviden?
Hát nem ugyanolyan, mint a szigetegység, az biztos. Teljesen más, extrémebb, sokkal nagyobb kihívás.
Tehát ez egy extrém túra volt szerinted?
Szerintem igen. Úgy embernek, mint lónak egyaránt.
Mi volt a legnehezebb?
Legnehezebb? A meredekek. Egyértelműen.
A folyó vagy a zergeösvény?
Zergeösvény, arról inkább ne is beszéljünk.
Köszi szépen. Jó lovaglást és sok sikert a további karrieredben.
Úgy legyen. Köszönöm szépen. Viszont.
Szia, köszi. Kun Istvánt hallottuk. Nek a lovas túrának a másodtúra vezetője, fogalmazok inkább így, Bogdán István volt, aki 3 éve jár, azt hiszem, a nagykalotai lovardába, és itt tanultál meg lovagolni is végül is. Gyere közelebb egy kicsit, és mondd el, hogy milyen volt számodra ez a lovastúra és a társaság.
A lovastúra az mindenképpen kihívás, mert ugye mégsem az, amihez szoktunk. A társaság az okés volt. Örültem a plusz orvosoknak, állatorvosoknak.
Biztonságban érezted a lovakat?
Nem, de az úgy mégis látszik, hogy értenek a lovakhoz, meg nem kínozzák őket meg. Volt pár egyéb társaság is, amelyiknek nem örültem annyira. Szóval nem lehetett beszélni velük, az egy dolog.
De nem itt ezen a túrán.
Nem tisztelték a lovakat, az a másik dolog.
Te miért fogtál neki lovagolni? Mi késztetett erre?
Hát igazából mindig is tetszettek a lovak, mert az ugye a szomszédomnak mindig volt, és ő meg vitt át, fültetett fel. Ezzel szórakoztunk gyerekként, nem volt internet, ugye. De aztán nagyon sokáig nem, mert nem, meg nem is tudtam, hogy létezik Kalotán ez a lovarda. Végül az unokatestvérem találta meg netten, ő vitt el oda.
Tehát olyan közel voltatok egymáshoz, két falunyira, vagy 3 falunyira, és Izraelből kellett megtalálják neked ezt a nagykalotai lovardát.
Ja, így van. Az internet azért sokat segít.
Közel hozza az embereket egymáshoz, még ha közel is vannak. Ezen az expedíción, vagy lovastúrán azért egy kicsit extrém volt itt a radnai havasokban. Mi volt számodra a legnagyobb kihívás, hát, vagy a legérdekesebb?
Nem betervezettem, volt extrém, az egy meglepő része volt. Kicsit kellett izgulni a lovakra, így magamért nem izgultam, mert
az ergelősvényen?
Elszaladok én előttük meg, bírom én a tempót, mondom én. De azért meg lehet csúszni, hogy aztán a ló meg átmegy rajta. Extreme inkább a lovakért volt, hogy ne felsérüljön egy, hogy ne tudjuk kihozni onnan, vagy ilyesmi.
Tehát onnan az ergelősvényről?
Igen, az volt végül is a leg. Mert így azért kinn éjszakázni, vagy kiragadni későn, azt előfordult. Nem egy meglepő dolog. Meg azért számít azt is rá. Fel kell egyre készülve, hogy bármi megtörténhet.
Te végül is látom, hogy szereted a természetet, mert egyedül is elindultál túrázni a mai napon.
Természetesen így szeretem próbálgatni magam, hogy mégis mennyit bírok ki, meddig tudok elmenni. Hát, az ugye mind kevesebb, de még jól tartom. Egyelőre ki tudom használni a fiatalságot, a jó erőt. Úgyhogy akkor miért ne?
Persze. És hova mentél fel ma? Tehát...
Ma kimentem ugye a következő csúcsra. Először kimentünk az Inőre, akkor most kimentem az Ómuig, hogy lássam mégis, hogy át lehet-e menni lóval. Tapasztalat az, hogy az sokkal könnyebb lett volna, és a legközelebb arra megyünk.
Tehát akkor már tervezed a következő túrát?
Hát ha lesz, én jövök, azt tudni. Nem is a kihívás, hanem most már a kihívás meg volt, ennél rosszabb nem lesz, meg nehezebb nem lesz. De úgy jó a változatosság azért. Mégsem mind ugyanott.
Milyen időszakonként jársz ki Istvánékhoz, Nagykalotára?
Hát én eleinte jártam egyszer egy hónapba, de akkoriban még nem jöttem túrázni, most pedig csak túrázni jövök. Nyáron gyakrabban, télen kevésbé. Meg így ősszel azért sok a meló, akkor érek a legkevésbé.
De ugyanúgy mivel foglalkozol?
Amúgy én szerelő vagyok egy cégnél, nyomtatók a szervizelek.
És ez a szenvedélyed a lovak?
Hát...
Ez is.
Igen, ez lenne a hobbjam, most ennek élek.
Akkor én jó lovaglást kívánok neked, és még nagyon sok ilyen túrát, lovastúrát.
Ilyet vagy hasonlót.
Bogdán Istvánt, a segédtúra vezetőt hallottuk. Kedves hallgatók, ez volt a Tündérkert, amelyben ma lovastúráztunk a nagykalotai lovarda jóvoltából. A műsorban a túravezető Betlendi István írta le nekünk, hogy hogyan is zajlott le ez a túra, valamint a résztvevők Marton Adorján, Kun István, Berec István és a segédtúravezető, a fiatal Bogdán István számoltak be élményeikről.